A Mindenki másképp gyászol című kötete az ukrajnai háború szörnyűségeit is taglalja. Már-már regényé összeálló történet fűzérek ezek. Egy pszichiátriai szanatóriumból indítva. Ide vonul vissza a főszereplő, ha úgy tetszik a szerző, egy idegsokk után az ukrán frontról hazatérve. A klinikai életet is felvillantva a kötet folyamán, beutaltakat történeteikkel, frontokról, Ukrajnából, egyéb konfliktusos övezetekből. Maros Dániel akár olykori alter egója is lehet Jászberényi Sándornak. Ő évek óta végig vonul Jászberényi kötetein. Minden egyes leírt történet úgy hat és úgy taglóz le, vág gyomorszájon olvasóként, hogy egész lényedet követeli. Nem könnyű kis olvasmányok ezek, hanem a végletekkel szembesülünk. Kínzásokkal, tragédiákkal, vérrel és halállal. A vezérfonal pedig az a kegyetlenség, amely a háborúk mozgatórugója. Jászberényi Sándor történetei mögött az önkény, az erőszak, a mindent eltipró hatalmi vágy áll, amely senkit és semmit nem kímél. És mindezek alapja maga a valóság, még akkor is, ha fikciós háttérbe ágyazva nyújtja nekünk a szerző. Minden egyes áldozat mögött ott a legkegyetlenebb valóság. Jászberényi Sándor elénk tár, elmond történeteket, mi pedig elhelyezzük azokat a magunk belátása, értékítélete szerint. Ő nem ítélkezik, nem magyaráz. Ír, kiírja magából azt, amit lelke nem tudna tovább cipelni. Elmondja világnak a maga módján, nagyon precízen, valósághűen, és úgy, hogy az üzenet az olvasó velejéig hasson. Történetei nem csak az ukrán frontról érkeznek, hanem Egyiptomból, Szíriából, a gázai övezetből, vagy bárhonnan, ahol a szerző tudósítóként megfordul. Magyarország és nemzetközi lapoknak tudósítva napi szinten jelennek meg írásai, fotókkal társítva. Ezek haditudósítások. A borzalmakat képekben is megörökíti. Szép irodalmi műveit emberekről írja embereknek, és ha nem is célja azoknak az országoknak a kultúráját is felvillantani, ahol történetei játszódnak, külön erősség a novelláknak a behatóan ismert háttér, ha úgy tetszik színtér, díszlet. Mert nem országokról, idegen kultúrákról szólnak ezek az írások, hanem mindig és mindörökké az emberről. Jászberényi Sándorral beszélgetünk írásról, háborúról, lelkiismeretről.
Van egy román mondás, amit nem tudok lefordítani szó szerint, viszont a lényege az, hogy az élet történései minden fikción túltesznek. Nálad fikció és valóság keveredik, ellenben nehéz eldönteni, hogy mennyi a fikció és mennyi a valóság. Tehát, hogy az élet borzalmas történéseiből te egy ilyen olvasható folyamot varázsolsz gyakorlatilag, azt gondolom nagy munka eredménye. Hogyan kevered ezt a kettőt, vagy hogyan tartod meg az egyensúlyt, vagy a mérleg két oldalára mit helyezel?
Az én történeteimnek az élettel ellentétben van értelme. Az életben egy halál nagyon banális, tehát a nyomor nagyon banális, a szenvedés nagyon banális, és nem mutat sehova. Sem értelme nincs. A Jean-Paul Sartre azt az Undorban, ugye, hogy minden ember nélkül születik, gyengeségből él tovább, és véletlenül hal meg. És ez sajnos igaz, amikor az egyiptomi forradalom véget ért 13-ban, tiszteletes gyilkossági sorozat volt, tehát egy tömegmészárlás volt Kairóban, úgy emlékeztek a forradalmárok a saját halottaikra, hogy ilyen nagy graffitikben az arcképüket, a portréikat kifújták a Mohamed Mahmoud utcának a falaira. És én akkor tudtam, hogy vége van a forradalomnak, amikor azt láttam, hogy ki van dezinyelve a közteresek, és fehérre festik ezeket a falakat. Azt gondolom, hogy én nem tudok olyasmiről írni, amit nem tudom pontosan, hogyan működik. A nagy részét, amik a könyvemben szerepelnek, azokat én láttam, nagyon jól ismerem, és az írás azt gondolom, hogy értelmet ad az értelmetlen szenvedésnek, meg az értelmetlenségnek. Ez nem feltétlenül megjavítja az életet, hanem csak egyszerűen kifelé mutat valamerre, valamilyen értelem felé, ami az életünkre nem jellemző. Ezért szoktam ezt mondani, hogy az én írásaimnak van értelme, az életnek nincsen. Én borzasztóan irigylem a hívő embereket, akiknek van egy ilyen rendező pont az életükben, ami alapján tudják az életet rendezni, de ezt nem látom a világban, és ezért tényleg 20 éve hívő vagyok Európán. Nagyon sok országban voltam, nagyon sok mindent láttam. És én nekem azt gondolom, hogy amikor én írok, akkor én csinálok egy rendet. Én csinálok egy olyan rendet, amiben ha más nem, akkor az emberi erkölcsöt szólítja meg, tehát még a legborzalmasabb történet is kifelé mutat, és értelemben rendezés, mivel akkor emelkedik tragédiájával az emberi sors, hogyha az egy egyénről szól, vagy egy szereplőről. Tehát, hogyha el tudod emelni a szürkességéből a tragédiákat, akkor már mutat egy értelmet. Tehát, hogy igazából én úgy gondolom, hogy ez olyan, mint hogyha újraforgatnád, ami történt, és megkeresnéd ezt, ami egyetemes emberi történet, és így adok neki értelmet, kijavítom az értelmetlenségét. Ez nem happy endet jelent. Ez azt jelenti, hogy nem halt meg véletlenül, vagy nem véletlenül történik, hanem van, ahova mutat, vagy az emberre mutat, vagy a lélekre, itt a morált értem ez alatt, de nem olyan elképesztően esetleges, mint a valódi élet. Elemelés történik az én szövegeimben, és ezért fikció. Mert hogyha mi fotografikusan leírunk egy történetet az elejétől a végéig, ott nem történik meg az elemelkedés, mert az élet vonál is, és a halál is az.
De vajon mindenki számára értelmet ad? Mi itt Európában ugyan a szomszédban zajlik egy háború, de kevésbé érezzük annak a borzalmait. Ellenben, hogyha elolvassa az érintett, tegyük fel az egyiptomi ember, elolvasná, vagy a szíriai, vagy az ukrán, vagy az orosz akár, vajon számára is valamilyen értelmet adhat ez?
Én azt gondolom, hogy nekem nem tisztem azzal foglalkozni, kinek mit ad. Én ezt megírom, és ott befejeződik a munkám. Nem tisztem azzal foglalkozni, ki mit gondol erről. Az egy más kérdés, nagyon élesen meg kell húznom, hogy én nem kívánok vitázni arról, amit én leírok. Az egy más kérdés, hogy mindig átküldtem a fronton, amikor ott voltam Ukrajnában a fiúknak, mert hogy volt egy-kettő, aki beszélt magyarul, és ő és nagyon boldogok voltak, nagyon örültek neki, hogy így van megírva, mert különlegessé teszi a saját nyomorukat. Ez az egyik eset. Volt olyan eset, amikor kikérte magának valaki, hogy nem is haltam meg. Tehát évekkel később egy találkozásnál. De hogy nekem nem tisztem ezzel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy a halála az irodalomnak, ha nem vált ki semmilyen hatást. És a rossznak, az ördögnek az ellenléte nem a jó, hanem a semmi. És tényleg nem tisztem ezzel foglalkozni, hogy kinek mit, meg hogyan jelent. Én ezeket megírtam. Vannak olvasók, akik ezt szeretik, de azt gondolom, hogy nincs ilyen célom, hogy megfeleljek a traumatizáltnak, megfeleljek a pikáns részletekre szomjazó érdeklődőnek, az exotikumra szomjazónak. Nem ez az én dolgom. Az én dolgom az elbeszélés lehetetlenségével foglalkozni. A nyugati civilizáció tételmondata az, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Ez azt jelenti, hogy minden író kudarcon ítélve, mert Isten vindikálja a jogát a történetmesélésnek. Nem tudunk elmondani egy igaz történetet, az irodalom történetet ebből a szempontból fel lehet fogni úgy, mint kudarcok történetét. Mert ez a civilizációs kódunk. Én nekem, és ezen beszélgettem tegnap egy pár íróbarátommal, mindenkinek, akit én tartok valamire íróként, az pontosan tudja, hogy a szép irodalom, meg az írás, az probléma. És a többi cirkusz. Szóval nem érdekel, hogy mit gondolnak, és hogy mit szól hozzá egy ukrajnai. Nyilvánvalóan nem az a szempontom, hogy ennek megfeleljek, hanem az a szempontom, hogy megoldjak egy elbeszélési problémát. Hogyan beszéld el, amikor 1500 ember meghal, és vállat fonsz? Mert olyan mennyiség, nem tudod elképzelni. Hát az, hogy 100 000 ember meghalt Ukrajnában, vizualizálni nem tudod. Képzelj el 100 000 darab zsíros kenyeret szépen egymás mellett. Ennyi ember, aki élt, lélegzett, szeretett, meghalt. Nekem nem dolgom megfelelni a túlélőknek, az áldozatoknak, az olvasónak. Nekem az a dolgok, hogy ennek az elveszélése lehetetlenség egy probléma.
És ez a probléma az én dolgom, és itt ér véget.
Hogyan írod ezeket a történeteket, gondolom nem a fronton, vagy amikor ott vagy? Kell neked is ahhoz egy szűrő, egy eltávolodás, akár időben, akár térben, hogy megszülessenek, hogy ne legyél túl dühös, ne legyél, nem is tudom, túl elfogult esetleg?
Az indulatok sosem tesznek jót a prózának, pontosan ezért, mert ez egy probléma megoldás. Tehát ide nagyon higgadt, tiszta fej kell, hogy hogyan tudom megcsinálni. Sosem írok azonnal, tehát hogy én akkor ülök leírni, amikor már pontosan tudom, mit fogok írni. Ugye én egy strukturalista író vagyok, a nyelvvel való olyan játék, ugye a magyar irodalomban, a 80-as éven, a posztmodern, amikor a nyelvvel játszunk úgy, hogy történetet nem igazán mesélünk, illetve nem a történet az elsődleges szempont, hanem a módja, a modus vivendi, ahogyan megírjuk. Na most engem ez nagyon nem érdekel ez a fajta dolog, de én is a nyelvvel foglalkozom, én nyelvi szerkezeti struktúrákkal állítok elő a történeteimben, ezek a struktúrák működtetik az elbeszéléseimet, jól vagy rosszul, de ezek. Ahhoz, hogy ezek a struktúrák működjenek, nekem roncsolnom kell a nyelvet. Ez azt jelenti, hogy szándékosan olyan mondatokat kell írnom, amelyek nem terelik el a figyelmet arról, hogy hogyan néz ki a szöveg. Tehát azt mondják, hogy én egy minimalista prózát írok. Ez igaz, pontosan azért, mert egy teljesen más megközelítésével használom a nyelvet, én dramaturgiai struktúrákat hozok létre. És ezeket tartom fontosnak az írásaimban. Ezeket kell végig gondolnom, de amikor én leülök írni, akkor megvan a történetemnek a váza, dolgozom, és nagyon sokat szöszölök ezen, tehát nekem nincsen késztetésem, hogy rendszeresen publikáljak, nem ez méri az én kraftomat, tehát az én művészetemet, nem az méri, hogy hány újságban is hogyan jelenek meg, szép irodalmi lapokról beszélek, hanem az, hogy én, amikor ezt befejezem, és a feleségem is ezt mondja, akkor ő első olvasom, hogy ez jó lett, akkor kicsit megnyugszom, aztán elégedetlen leszek persze, tehát sosem, tehát ugye ez egy ördögi kör, mert kudarca vagyunk ítélve. Tehát szép írás az olyan, mint a hagymát pucolnál, tudod? Csak nincs közepe hagymának. Csak híjakat szedsz le, és nem jutsz el sehova, nincs magja. És én nekem nagyon hosszú. Megírnom egy történetet, nagyon sokat gondolkozom értelmek van, hogy hogyan készítsem el, valójának többször nekifutok, és akkor engedem el, amikor azt gondolom, hogy ennél többet nem tudok az adott problémával. És ugye ez a tragédiája ennek az egész történetnek, hogy ha írtál egy jó novellát, vagy van két jó novellád, semmi garancia nincs arra, hogy a harmadik is jó lesz. Hanem mindig nullából kezded újra, ott van ez a beteges rettegés, hogy meg tudom-e oldani. Hát ugye, hogy a Shakespeare mondja az Athéni Timonban, hogy like madness is the glory of this life. Tehát, hogy mire az embernek lesznek olvasói, és lesz valaki az úgynevezett pöcegödörben ebben a kortási dolgnak beszél, arra már csak a probléma marad érdekes, a többi nem. És ennek ülsz neki, tehát nem arra jössz el, hogy emberekkel találkozzál, hogy beszéljél, és mondjad a műveidről a hívószavakat, ami mindig az aktuális korszak hívószavai, hanem a más haszna nincsen elő még ilyen, hogy két-három olyan íróval találkozom, akik tudják, hogy probléma van, de az írással, itt olyan, mert folyamatosan az elbeszélésen. De nagyon sokat gondolkozom, ilyen lidérszőmás szerint írom a történetet. Sokat ülök rajta, újraolvasom, megint újraolvasom, és akkor már tényleg nem tudok, mert annyira gyűlölöm, hogy nem tudom többször, nem tudok még egyszer átmenni rajta, akkor közlöm, vagy nem. De én nekem ez az írói programom, és nem érzem úgy, hogy győzhetnék ebben, tehát én el fogok bukni, mint bárki más az eddigi történelem során, de igyekszem megtalálni azt a fogást, amit eddig valaki nem, de másképpen nem. És mondom, a pályakezdő íróknak, meg a költőknek ez ennél, hogy a vágyakozásért, hogy különlegesek, meg őket szeressék, azért csinálják, de ez 40 fölött elmúlik. És már csak a problémát látod. A problémát, meg azt, hogy hagyjanak békén lehetőleg, és hogy nem értek, hogy mire készen vagy egy ilyennel, arra már nem igazán tudsz erről beszélni, meg semmi ilyesmiről, mert mindent végig gondoltál ezerszer.
Azért is kérdeztem ezt az eltávolodást, mert hihetetlenül, olykor szemtelenül és nagyon kimérten, higgadtan írsz olyan dolgokat, ami vagy nagyon felháborító, vagy borzalmas, vagy tragikus, vagy tényleg a végletekben található. Hogyan tudod ezt így megfogalmazni már szövegben? Mindazt, amit gondolom te megélsz, látsz, és utána átszűröd magadon.
Ez egy nyelvi struktúra. Az a lényege ennek egy ilyen helyzetben, tehát így fel mondjuk leírok egy tömegsírszeltárását, vagy egy olyan helyzetet, amit mondjuk én láttam. Nem az a dolgom íróként, hogy én felháborodjak. Az én felháborodásom az, hogy én ezt leírom. Nem. A nyelvi struktúrának ennek a szertelesének a lényege az, hogy az olvasó, tehát aki ezt a szöveget olvassa, abban szólítsa meg az erkölcsi lényt. Azt az emberi lényt, aki alapvetően el van tompítva ezzel a méretelő információja benne van, azért így van megcsinálva, hogy ehhez képest kelljen meghatároznia magát az olvasónak. Ez a kraftnak a lényege, ezért nem cicomás mondatokkal, meg hölgyszobák bali halandzenére írok prózát. Mert én ezt megírom, és az a nyelvi struktúra és az a működési elve, hogy ez a hideg fájjon az olvasón.
Ugyanezt megpróbálod a tudósításaidban is alkalmazni? Vagy ott már több az indulat?
Tehát egyrészt nyilván az emberre, ha rálő neked, ugye én Irpényben most azért elég komolyaknak üzben voltam, akkor nem túl barátságos mondjuk az orosz harcoló alakulatok felé, mert nem rajtuk múlt, hogy mi ott már kijöttünk élve.
Én azt gondolom, hogy most kezdtem el azt, hogy használom azt az írói technikámat, mondjuk a riportokban, és Ukrajnából, amiket mondjuk a szépírásban használtam, tehát úgy emelek el, és úgy emelem ki, hogy ott nincs egy vessző véletlenül. Nyilvánvalóan a nyelvezete hasonló, de mint mondom, struktúrában gondolkozom, tehát hogy azok sosem lesznek teljes struktúrák, mert az a valóság. Az nem mutat kifelé, nyilván óriási fórum volt, tehát volt egy nagyon nagy szerencsém, hogy megkérdeztem, hogy ez a varjú mit jelent a kezedre varvolt egy ukrán katonának, aki ott volt 4 hónapja a fronton, és tényleg nem tudnak aludni. És szóval ez a varjú azok, akik nem jöttek vissza. Akkor ez már egy ilyen nagyon erős hívószó. De a legtöbb esetben tényleg megírom, igyekszem nagyon feszesen, nagyon tisztességesen, most a non-fictionről beszélek, igyekszem nagyon feszesen, nagyon tisztességesen, lényegtől nem félre beszélve, és pláne nem picsogva, és a picsogás azt úgy jelent, hogy egy tudósítónak nem az a dolga, hogy megmondja, mit gondoljon az olvasó. Csak ezt már elfelejtjük, mert a hírműfajok azok összemosódnak a véleménycikkekkel, tehát nekem nem kell az olvasónak beletennem, hanem vagy egyértelműen kell jeleznem, hogy ez az én véleményem, de ezek most már tényleg elmosódnak, én nálam azért nem, tehát amikor én leírom, hogy mit gondolok, azért nem lehet félreérteni, hogy ez egy vélemény. De mondom, az életnek nincsen értelme, és igen, megírtam, és most kísérleteztem azzal, hogy akkor végig gondolva a non-fictionben használom ezeket a nyelvi eszközöket, amiket használnak a prózámban, de egyrészt a prózám sokkal jobban konstruált, sokkal többet dolgozom rajta, sokkal többet foglalkozom rajta, másrészt a fikcióval el tudom emelni úgy, hogy ennek legyen értelme 50 év múlva is. Mutasson ki valami felé, és ne az adott idősíkhoz legyen hozzárendelve csak. Tehát ez a különbség mondjuk a tudósítói munkám és a szép prózám között, hogy a tudósítói munkám kizárólagosan az ukrajnai háború, ami előbb-utóbb majd véget fog élni, eltelik 20 év, és teljesen más kontextusból kerül. A novellám, vagy a szövegem, amit írtam, az nem az ukrajnai háborúról szól, hanem az emberről szól, mint olyanról, és reményeim szerint ez 50 év volt, és ugyanazt jelenteni, mint most. És ez a különbség.
Írói fogás, vagy elképzelés kérdése csupán az, hogy mikor beszélsz első szám első szemébe, ezekben a történetekben, és mikor például ez a Maros a főszereplőd? Ez végig is vonul egyébként, azt akarom megkérdezni, hogy ki ő tulajdonképpen. Nyilván szeretnénk azt gondolni, hogy te vagy valószínűleg valahol a középen van ez a figura közted, és nem tudom én kik között. De hogy mitől függ az, hogy éppen te mesélsz-e vagy valaki más?
Megkeresnek fiatalabb prózaírók, hogy akkor mondjak tippeket arról. Tehát ez az egész az, hogy megöregettem, tehát öregszünk. És így mondjak történeteket, és mindig azt szoktam nekik mondani, hogy szarjanak mindenre, egyetlen dolgokra, hogy tisztában kinek mondják a történetet. Nem az számít, ki mondja, nem az számít, hogyan mondják, hanem hogy kinek. Ez egy nagyon fontos kérdés a elbeszélésnek, tehát hogyha megnézzük az Iliászt, mondjuk Homérosz, kinek meséli a győzteseknek, tehát maguknak meséli. Nekem nagyon fix pontom, tehát az, hogy ki beszél, tehát az, hogy Maros beszél, vagy éppen egy Katya nevű, éppen tejlázban szenvedő nő, vagy bárki más, az irreleváns ahhoz képest, hogy kinek mondom. Én mondjuk az öcsémnek mondom a történetet, mint amikor gyerekkorunk van, és az öcsémet látom magam előtt. Igazából, hogy éppen melyikben használom, az attól függ, hogy hogyan kívánja meg az elbeszélés, amiben én ismerem. Tehát ha mindenkihez akarok szólni, senkihez nem szól. Én hiszek abban, hogy a próza nem sokat mozdult el annantól kezdve, hogy a barlangban ülünk a tűz mellett, már nem fog bejönni a medve, vagy bármi, nincsen baj, és egymásnak mesélünk, megerősítve az összetartozásunkat. Tehát van egy szakralitása a tűz mellett mesélésnek. Ebből indul ki az emberi próza és a történetmesélés. És én azt gondolom, hogy ez nem sokat változott az élet során, és nagyon remélem, hogy én nagyon pontosan be tudom lőni, hogy kinek mondom a történetet. És az elején, amikor elkezdtem, akkor az öcsémre gondoltam, mert az öcsémre össze voltunk zárva 20 éves korunkig, tehát én nekem egy nagyon közeli viszonyomnak is testvérem a Gáborral, és amikor én írok egy történetet, akkor arra gondolok, hogy a mi közös hátterünkkel, hogyan mesélem el neki, hogy szeresse ezt a történetet, hogy relációba kerüljön vele. Igazából ez az elbeszélési kontextustól függ, abban a kontextusból függ, hogy én most hogyan látom azt, akinek elmondom a történetet. De amikor írok, nekem nem az első kérdés, hogy ki mondja el a történetet, mindig az a kérdés, hogy kinek mondom a történetet. És ez szerintem nagyon fontos, tehát egy csomó mostani kortárs író van, aki mindenkihez akar szólni, és valójában senkihez nem szól. én mindig emberekhez szólok, és az irodalom az a kutya vacsorája, tehát erre nem lehet egy életet, te ezzel nem etetsz embereket, ezzel nem biztosítasz jövőt, nem keresel igazából pénzt. Ha pénzt akarsz keresni, akkor olyan politikai alkukat kell kötni, amikre én nem vagyok hajlandó. Ha nem ezért csináljuk, akkor csak a szakralépés miatt csináljuk, és ha nem tudod, hogy kinek meséled a tűzmenet a történetet, akkor valójában egyedül állsz, és akkor alatt a történet. De a történet nincsen hallgatóság nélkül.
Maros már rég megszületett. Ő egy olyan figura, aki olyanná sikeredett, hogy igen, ő végig fog vonulni?
Az az igazság, hogy én nem terveztem a legutóbbi könyvet, ami mindenki másképp gyászolt, hanem egyszerűen, ugye most visszatom Ukrajnába, és olyan akut idegrendszeri sokkom volt, ami miatt le kellett mindent tennem, és megnéznem ennek a vetületét, ezért tettem bele a Marost. Azért szeretem a Maros karakterét használni, mert, de így is ez, vagy így is van egy ilyen összemosás, azért szeretem a Maros karakterét használni, mert a Maros lehet egy csomó minden olyan, ami én nem írok első személyben prózát, ezért van a könyvém elején, hogy ez itt fikció, és ez egy kényelmes pozíció, egy olyan elbeszélési pozíció, ami működik, de hogy ez igen irodalom esztétáknak a hülyesége. Aki meg akarja mondani, mindenképpen rendszerbe akarja tenni. Nem érti, hogy ez egy sötét szertartás. Ne viselkedjenek már a kritikusok, az a katolikus egyházként, akik megmondják, hogy akkor mi a miserend. Ez itt varázslás. És hogy ahogyan éppen jól esik, és hogy nem kell konzekvensnek lennem, nem kell végigvezetnem, ha nincs kedvem. Amikor én azt látom, és amikor elkezdem írni, és mondom, tehát nincs az írásnál magányosabb műfaj. Az írás olyan, mint a halál. Mindenki egyedül ír, és mindenki egyedül hal meg. Senki nem tudott lenni veled. Na, ha ezt felismerted, akkor onnantól kezdve tudod, hogy igazából teljesen irreleváns, hogy ki mit gondol, és hogy mit kéne csinálnom. Ez nem olyan, mint a matematika, hogy akkor egzaktól megfogalmazom neked, hogy akkor így fog kinézni az elkövetkező 30 évem irodalmi prózaíróként, így fog kinézni az elkövetkező 30 évem. Nem. Amikor hozzá tudok kapcsolódni valamihez, vagy amikor érzem azt, hogy ezt meg akarom csinálni, akkor majd el fog dőlni, hogy így akarom, vagy sem. De én azt gondolom, hogy ez nagyon az én döntésem, és nem annak, hogy akkor mit kéne csinálnom, meg hogyan. És hogy a Marost azért szeretem, mert a Marost tudom kitenni úgy, hogy be tudom tenni egy olyan térbe, ami szintén egy elemelt tér valósághoz képest. Tudom ábrázolni azt, hogy mit tesz egy emberrel, hogyan alakul egy ember, akinek ez a munkája. És hogy hogyan tudom ezt relációba tenni. Egyetlen történet nem szól Maros Dánielről, ő csak egy statikus figura.
Minden egyes történetben nyilván az adott országnak, kultúrának nagyon-nagyon részletezően, vagy pontosan ott vannak a jellemzői, és nyilván, hogy megismered ezeket a kultúrákat, amikor ott vagy. De valóban van ilyenkor elegendő időd azzal is foglalkozni, hogy abban a kultúrában elmerüljél?
Én 20 éve élek a Közel-Keleten, tehát mondjuk a Közel-Keletet és Afrikát elég jól ismerem ott a etnikai, vallási, politikai, gazdasági kérdéseket, nagyon jól ismerem a kultúrát. Mondjuk az első két könyv, az Ördög és Fekete Kutyában, vagy a Lélektek és Éjszakájában, ugye nyilvánvalóan itt szükségszerűen megjelenik mondjuk az iszlámnak a különböző interpretációi, megjelenik a mindenki másképp gyászolban. Pont a Vonák Diával beszélgettem, mert a Vonák Dián a írónővel, aki évtizedeket élt Ukrajnában, és remekül beszél ukránul, oroszul, erről, hogy az én könyvem nem Ukrajnáról szól. Az én könyvem arról a megnyomorodott emberekről, akiket tönkrevágott a háború. Erről szól. Mindenki másképp gyászolhoz nem kell ismerni Ukrajnát. Mert Ukrajna egy díszlet eleme ebben. Én nem Ukrajnáról írok, és az Ukrajnának a történelmi elhelyezéséről, vagy a új nemzet születéséről. Ez egy díszlet. Én emberekről írok, és az embereknek ez a fajta összetörése, ezeknek az embereknek a teljes sérülése ezekben az extrém helyzetekben. Én próbáltam elmondani, hogy igen, mivel ez a legfrissebb élményem volt az ukrajnai háború, ott voltam tudósítóként, de a könyvem nem Ukrajnáról szól, hanem a háborús traumáról, a poszttraumás stresszindrómáról, arról, hogy hogyan próbálják gyógyítani magukat a nyomorultak, akik nem tudják elfogadni, hogy az az élet, amit ismertek, véget ért, mert senki nem jön haza a frontról úgy, ahogy elment. Mindig más emberek jönnek vissza, ha visszajönnek. Erről szól a könyv. És Ukrajnán nem kell olyan mélységűen ismernem. Nyilvánvalóan egy írónak sosem árt, hogyha pontosan tudja, hogy miről ír. Én, miről írok, azt pontosan tudom, de nem vagyok kultúrantropológus, és nem is állt semmilyen szándékomban Ukrajnáról bármilyen extra véleménnyel előállni, tekintetben nem Ukrajna a történetem tárgya, hanem nagyrészt ukránok, de nem az ukránságuk, hanem az emberségük abban a törésben, amit ez a háború jelent.
De viszont a Közel-Kelet a maga világával más könyveidben milyen ott van, ezért is kérdeztem.
Én ott élek Kairóban 20 éve, tehát hogy engem ez roppantul érdekel. Civilben ugye abból keresem a pénzemet, hogy én egy elég komoly politikai szakértő vagyok, tehát én meg tudom mondani, hogy Szudánba hogyan lehet bemenni, hogyan lehet ott üzletet csinálni, csak hasonlítottam, de innen Budapesttől Jeddáig el tudom intézni, tehát cégekkel dolgozom, gazdasági think tankekkel, meg ilyenekkel, tehát ez nekem a munkám a szükséges. Tehát ha Magyarországról élnék, akkor nagyon régen éjjel halt volna mindenki a családomban. Én ehhez igen értek, de mondom, az ismerete mondjuk a régiónak, a Közel-Keletnek a szépírásban csak és kizárólag akkor játszik szerepet, ha annak funkciója van. És a legtöbb esetben nincsen, mert az ember az ember. Tehát hogyha egy csomó mindent lehántunk erről, azért ott van valamilyen univerzális erkölcs, vagy univerzális ember. Én nem gondolom, hogy edukálni szeretnék, mert szintén te írtam ilyen cikkeket, amikor bemutattam az ördögűzését a kopt keresztényeknek, ezek a nyilvános ördögűzést, hogy gyék a szállat a marda. Ott leírtam a kulturális kontextus, hogy ez hogyan néz ki, meg ilyesmi, de azok nem irodalmi műnek számítottak. Az creative non-fiction volt, az azt jelenti, hogy jól megírt tényirodalom. Azt gondolom, hogy az irodalomnak a halála tud lenni az, amikor valami túlhangsúlyozódik, vagy nem annyira fontos a szerepet. De mondok egy példát, most egy könyvben írtam a Bad Trip-et, amiben az ayahuasca szertartásról. Az ayahuasca az egyik legerősebb halucinogén főzet, ugye DMT, tehát egy olyan vegyület, ami erősebb az LSD-nél. Iszonyatos mennyiségét olvastam utána, meg beszéltem olyanokkal, akik csinálták ezt a szertartást, és rövid részt bele akartam tenni a novellába, hogy hogyan került ez a nyugati civilizációba, mert ugye ez egy indián szertartás a Dél-Amerikában, hogyan került bele a nyugati civilizációba, hogy mi volt ezek az evolúciója, és akkor megírtam a novellát, elolvastam, és azt mondtam, hogy annak ott semmilyen funkciója nincs, hogy én közben ismertetem a ayahuascát, tehát ki is dobtam. Mert nem kell, nincs helye, nincs funkció. Óvatosan azzal, hogy kell a nagy kultúra ismeretnek, azt kell tudni, hogy mit akarsz elmondani, és ahhoz kell tartani magadat. És ebben nem fér bele az, hogy beletuszkolok még valamit, amit csillogtatni szeretném hatalmas műveltségemet. Én négy nyelven beszélek, az elmúlt 20 évben ott voltam a legnagyobb fegyveres konfliktusokban. Nagyon jól megélek abból, hogy ez a know-how megvan, meg ez a kapcsolati hálózatom megvan. Én nem vagyok buta fiú, de a próza, tehát az elbeszélés nem arról szól, hogy az intellektusat csillogtatod, mert mit szólna az öcséd, azt mondja, hogy ne rázd már az eszedet a tárgyra. Ezért nem fél bele.
Amikor viszont fényképezel, mert ugye ez is hozzátartozik a, hát most a tudósítói munka meg egyáltalán, ott vannak saját magaddal, vagy a témával szemben valamilyen visszafogottságot szoktál-e tanúsítani, hogy ne legyél ott sem tolakodó esetleg, vagy ízléstelen, vagy hogyan kell egyáltalán egy véres valamit, a halált fényképezni?
Fel kell ismerni az emek a szerepét ilyen helyzetben. Amikor a Hölvényi Kristóffal voltunk kint, ugye tavaly februárjában, amikor kitört az egész ukrajnai invázió, és akkor kiszálltunk a Tirpinnél, utána kerültünk Aknatűzbe, és ott menekültették az embereket. Tűz alatt volt a külvárosi része Kijevnek, és menekültek az emberek, miközben lőtték őket. És akkor Kristóf kiszállt, láttam az arcán ezt a fajta esetet, mondtam, hogy kapaszkodj a kamerádba, és végezd el a munkát. Őszintén, mit tudsz segíteni egy gyomorlövéses vagy tüdőlövéses? Mit tudsz segíteni? Semmit. A világon semmit. Nem biztosíthatod mélységes együttérzéséről, mert ezzel nem segítesz neki. Mint hogy udvariatlan és ostoba, a gyerekei meghaltak, a lakását elvesztette egy menekültnek, vagy egy menekültában élnek, azt mondja, hogy megérted a helyzetét. Nem érted meg. Ne add elő. Ne próbálj PC lenni és magadat megnyugtatni. Most volt egy baromi nagy vitám a New Yorkernek az egyik szerkesztővel. Van egy kedves koncepcionális a fotóművész barátom, a Magyar Ádám, neki vele van egy közös projektünk, hogy elmegyünk Nigériában. Ő épít egy fényképezőgépet, amiben a kapitalizmusnak a vakfoltjait fényképezik, olyan embereket, akik nem részei a kapitalista rendszernek, mert nem adnak, nem vesznek, nem fogyasztanak, és le lehet fényképezni az összes tulajdonukat, ami van, mert ez a ruha, ami rajtuk van. És akkor a New Yorkerből azt mondták, hogy akkor miért nem megyünk a kobalt bányákhoz fotózni, azok borzasztó életkörülményekben élnek, meg nem tudom, és akkor azt mondjuk, nem arra úgy, a kobaltbányák nagyon is rajta vannak a kapitalizmus térképénteként, hogy azok a kütyűidben, meg mindenben kobalt van, ez fenn van tartva, az, hogy kizsákmányolják ezeket az embereket, az nem egy filozófiai probléma, mert ezek nagyon is a részé a rendszernek, és azért tudsz te New Yorkban a csúcsértelmiségiként a hány tudom, $1 millió lakásodból. Nem akarsz az a kérdésre foglalkozni, hogy effektíve létezik, hogy nem, mert kívül állnak a kapitalizmuson. Ha kobaltbányák nem lennének, nem lenne termelés, nem lennének mobiltelefonok. Tehát az nem állhat le. És te azért akarsz erről, hogy egyébként megnyugtasd a lelkiismeretet. Tehát mi megértük, hogy milyen pokoli környezetben vannak, de te meg fogod venni holnap a legújabb telefont. Meg kütyüt. A csúcs kapitalizmusban résztvevők, a vezetője a kapitalizmusnak a lelk megnyugtatására szolgál. Nem, tehát az Ádámmal nem fogunk ilyet csinálni, mindez egy művészeti projekt, ez egy koncepcionalista projekt, amikor megmutatod egy embernek az összes tulajdonát egyetlen fényképen. Az Ádám megépít hozzá egy nagy gépet, és most ezt különböző lapokkal beszélünk meg, tehát hogy ez legyen. De hát ez egy felháborító volt, el kellett magyarázni, hogy ne haragudj kérlek, de ez a kolonializmus, amiről te beszélsz. Tehát én azt gondolom, hogy én fotóztam végig egy ember halálát, egy valaki elvérzett előttem, amikor a egyiptomi hadsereg erőszakosan éles lőszerrel osztatta fel az iszlamista tüntetéseket, akkor ott 3 nap alatt megöltek 1500 embert, vagy többet. Én még bent álltam a szükségkórházakkal alakított mecsetekben, és fotóztam a halottakat, meg a sebesülteket. Tudomásul kell venni, hogy ez egy olyan munka, ahol a munkádat kell elvégezned, és nem avatkozol bele, nem biztosít, nem nyugtatod meg magad, de azt mondod, hogy megértem, és nagyon sajnálom, az nem róla szól, az rólad szól. Magadat akarod megnyugtatni. De ez nem így néz ki. Csináld meg. A kapáik ezért hozták létre a Magnummal, amiben még majd akkor, ha az emberek látják, hogy mennyire elképesztően rossz hely ez a világ, és hogyan élünk, és vagyunk egymás, akkor majd abba hagyják. Nem. Ez nyilván nem történt meg. Változatlanul történik ugyanez a fajta emberi kegyetlenség, háború, bármi ilyesmi. A kapáik remélték, hogy ha ők ezt megmutatják, azért mentek oda. Akkor majd kevesebb lesz. Én nem remélek ilyet. Én tudod, mit csinálok? Én elvégzem a bőnket, dokumentálom ezt, és nem avatkozom közben, mert nem a dolgom. És azzal közben magamat is veszélybe sodrom, nem ez a feladatom, hanem az, hogy ezt dokumentáljam, ez működjön a lapokban. Hát ugye minden átalakulás alatt van, tehát nem tudjuk, hogy ez meddig hogyan fog működni. Nem az az együttérzés, hogy magadat bizonygatod arra, hogy te mennyire nagy lelkű és jó ember vagy. Tehát az, hogy oda mész, és akkor együtt sírsz azzal, akit lefényképezel, vagy együtt, ez hazugság. Hihetem legnagyobb elismerése volt az ukrán srácokkal, a zaporizsai frontra mentem le. Szerintem egy 30 éves kocsival levezettél be a frontzónába, itt állsz mellettünk az aknatűzben, és még egy kurva puskád nincsen, hogy visszalőjél. Bátor fiú vagy te. Mondja nekem ezt. Na akkor volt az, hogy egy kicsit úgy összecsuklottam, tehát akkor összekezdett. Itt nem bánthatsz meg egy embert egy olyan együttérzés, ami nem lehet, mert nem tudod, hogy mi történt. Elképzelni el tudod, ez nem ugyanaz, mint tudni. És akkor, hogy mondom, hogy srácok, igen, ez így van. Én így vagyok veletek, megint. De veletek ellentétben én haza tudok menni. Ti meg nem. És tisztelet. Mi ennek az egésznek a lényege, hogy nem azzal segítesz, nem tudsz segíteni. Tehát ezt tudom, hogy egyrészt látok, hogy nem tudsz segíteni. Abban a pillanatban, hogy leteszed a kamerát, megszűntél semlegesnek lenni. Érdemben nem tudsz segíteni ellenben a kollégáidat, és meg mindenkit is bajba tudsz vele sodorni. Megsérted azt az embert. Mert nem róla szól, amikor te kiborulsz, hanem rólad. És hogy mi az, aminek ennek a munkának a szabályai? Az ennek a munkának a szabályai, hogy tudjad, hogy hol vannak a határaid, hogy mi a feladatod. És ha elveszíted a feladatodat, akkor vagy meghalsz, vagy megöletsz valakit, vagy mindkettő.
Neked mennyi időbe tellett az, hogy ezt magadban megfogalmazod, ezt tudatosítsad, e szerint működjél? Edződtél te is, gondolom.
Nyilván persze, tehát hogy igen, 2006 óta csinálom ezt a munkát. Néhány év után rájössz, hogy ez csak így lehet. Így tisztességes. Akkor értettem meg. Amikor tényleg az egyiptomi forradalomnál volt ez az elképesztő mértékű ölés, hogy úgy tisztességes ez a dolog, ezek a szabályok, hogy tudjad csinálni. Hogy ne felejtsd el, hogy mi a feladat. És ezeket meg kell fogalmazni, hogy tudjam tovább csinálni. És ezek be vannak rögzülve, és ezek nagyon ritkán tud kimozgatni bármi. De működik, még mindig élek, és a kollégáim is élnek, akikkel mondjuk egy adott helyzetben együtt voltam. Tehát, hogy eddig ez bejött. És én azt gondolom, hogy ez nem annak való, aki nem tudja, hogy ő kicsoda, és aki nem tudja megérteni, hogy nem ő öli meg ezeket az embereket, vagy nem ő okozza ezt a szenvedést, akkor még a részese is annak a társadalmaknak, vagy annak a hatalmi szövetségnek, ami ezt előidézi meg bármi ilyesmit, nem közvetlen felelőse ennek. és neki nem feladata ezt orvosolni. Nem csak azért, mert nem feladata, hanem mert nem lehetséges. És ha ezt valaki elfelejti, megöleti magát, megöleti a mellette állót, és azon kívül, hogy veszélybe hozza magát, nem végzi el a munkáját,
még csak segíteni sem tud valójában.
Arra gondoltam, hogy minden konfliktus egyforma, legfeljebb a táj változik, de a háborúban eltöltött idő mindig ugyanaz. Erről szól a háború, a várakozásról. Vársz, hogy történjen valami. Vársz egy hotelszobában, egy kávézóban, vársz a frontvonalon, a tábortűz mellett, és közben úgy teszel, mintha lenne esélyed megérteni, mi történik. Nincs. Ha történik is valami, túl gyorsan történik ahhoz, hogy felfogd. Mire megérted, már újra várakozol. Az a munkád, hogy eladd mások privát poklát, úgy, mintha értenéd, vagy közöd lenne hozzá. Jászberényi Sándor ezt teszi hosszú ideje, haditudósítóként, újságíróként, íróként. Olyan életet él, ami sokunk számára elképzelhetetlen. Háborúk és konfliktusok kellős közepéből szemléli a világot, a szenvedésen keresztül tárja elénk az embert. Mindenki másképp gyászol című kötete tavaly jelent meg a Kaligram kiadó gondozásában. Olyan olvasmányként ajánlom, amely nem csak egy más világot és embert nyit meg előttünk, hanem talán toleránsabbá is tesz saját életünkkel szemben.